Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Ámen. Sok szeretettel köszöntök mindenkit. Isten tiszteletünk elején a 119. Zsoltárunk első verszakát énekeljük együtt. Foglaljuk el most a helyünket, és keressük meg a 264. énekünket. 264. énekünk első három verszakát énekeljük, magasztaljuk a mi Urunkat. A mi segítségünk és Isten tiszteletünk megáldása jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy igaz és örök Isten. Amen. Kedves testvérek, szeretett gyülekezet, figyeljünk ennek az Istennek a beszédére, amely most a Kolossé beliekhez írott levélből hangzik hozzánk, az első fejezet 3. versétől a 8. versig terjedő szakaszból, valamint a 4. rész 12. és 13. verseiből. Olvasom először tehát a Kolossé beliekhez írott levél első fejezet 3. versétől 8. versig terjedő szakaszt. Hálát adunk mindenkor Istennek, a mi Urunk Jézus Krisztus Atyának, amikor értetek imádkozunk, mivel hallottunk a Krisztus Jézusba vetett hitetekről, és arról a szeretetről, amely valamennyi szent iránt él bennetek. Hálát adunk azért a reménységért is, amely készen van számotokra a mennyekben, amelyről már előbb hallottatok az igazság beszédéből, az evangéliumból. Mert ez hozzátok is eljutott, és ahogyan az egész világon gyümölcsöt terem és növekedik, ugyanúgy közöttetek is, attól a naptól fogva, amelyen meghallottátok, és igazán megismertétek az Isten kegyelmét. Így tanultátok ezt Epafrásztól, szeretett szolgatásunktól, aki a Krisztus hű szolgája, értetek. Ő hozta nekünk a jó hírt, a lélektől kapott szeretetetekről. A 4. rész 12. és 13. verseit olvasom még. Köszöntiteket Epafrász, aki közületek való, Krisztus Jézus szolgája, aki mindenkor küzd értetek imádságaiban, hogy tökéletesen, teljes bizonyossággal, álhatatosan maradjatok mindabban, ami az Isten akarata. Mert tanúskodom róla, hogy sokat fárad értetek, és azokért, akik Laodiceában és Hierapolisban vannak. A mi Urunk Istenünk tegye áldotta az ő igét életünkben, hogy mi ne csak a hallgatói legyünk a szavának, hanem cselekvő is. Helyünket elfoglalva, most imádságban szólítsuk meg őt. Imádkozzunk most a Zsoltáros szavaival. Áldjad lelkem az Urat, és egész bensőm az ő szent nevét. Áldjad lelkem az Urat, és ne feledd el, mennyi jót tett veled. Ő megbocsátja minden bűnödet. Meggyógyítja minden betegségedet, megváltja életedet a sírtól, szeretettel és irgalommal koronáz meg, betölti javaival életedet, megújul ifjúságod, mint a sasé. Minden elnyomottal törvényesen és igazságosan bánik az Úr. Megismertette útjait Mózessel, cselekedeteit Izrael fiaival. Irgalmas és kegyelmes az Úr, türelme hosszú, szeretete nagy. Nem perel mindvégig, nem tart haragja örökké. Nem vétkeink szerint bánik velünk, nem bűneink szerint fizet nekünk. Mert amilyen magasan van az ég a föld fölött, olyan nagy a szeretete az istenfélők iránt. Amilyen messze van napkelet napnyugattól, olyan messzire veti el vétkeinket. Amilyen irgalmas az apa fiaihoz, olyan irgalmas az Úr az istenfélőkhöz, hiszen tudja, hogyan formált, emlékszik rá, hogy porból lettünk. Az ember napjai olyanok, mint a fű, úgy virágzik, mint a mező virága. Ha végig söpör rajta a szél, vége van, míg a helyét sem lehet felismerni. De az Úr szeretete mindörökké az istenfélőkkel van, és igazsága még az unokáikkal is, azokkal, akik megtartják szövetségét, és törődnek rendelkezéseinek teljesítésével. Az Úr a mennyben állította fel trónját, királyi hatalmával mindenen uralkodik. Áldjátok az Urat, angyalai! Ti hatalmas erejűek, akik teljesítitek parancsát, és hallgattok parancs szavára. áldjátok az Urat ti seregei, szolgái, akaratának végrehajtói. Áldjátok az Urat ti teremtményei, mindenütt, ahol uralkodik. Áldjad, lelkem, az Urat. Ámen. Készüljünk Isten üzenetének hallgatására az 512. dicséretünk első verszakának éneklésével. Isten beszéde az előbb hallott ige szakasz mellett még Pál apostolnak a korintusiakhoz írott első leveléből hangzik hozzánk a 4. fejezet első 2 verséből a következőképpen. Úgy tekintsen minket minden ember, mint Krisztus szolgáit és Isten titkainak sáfárait. Márpedig a sáfároktól elsősorban azt követelik, hogy mindegyikük hűségesnek bizonyuljon. Eddig Isten írott igéje, foglaljuk el most a helyünket. Most a presbiter választás idején újra és újra elhangzik a kérdés, milyen Isten jó szolgája? Egyáltalán mit kíván Isten tőlem? Aztán van, amikor nem kérdés formájában hangzik el, hanem esetleg valahogy úgy, hogy de hát én nem tudok annyi mindent tenni az ő ügyért, az ő országáért, amennyit tenni kellene. Miután újra meg újra felhangzanak ezek a kérdések, nézzük hát meg, hogy maga Isten mit tanít nekünk erről az ő beszédében. Rögtön itt a most olvasott igeszakaszból, tehát Pál apostolnak a korintusiakhoz írott első leveléből hallottuk igazából a választ, márpedig a sáfároktól elsősorban azt követelik, hogy mindegyikük hűségesnek bizonyuljon. Hűséget vár az Úr. De hát mit jelent ez a hűség? Hogyan mutatkozhat ez meg? Van a hűségnek a Bibliában egy olyan értelme is, és talán ez a legkézenfekvőbb, hogy ragaszkodni valakihez, vagy valamihez, amit már igaznak ismertünk föl. A hívő ember ragaszkodik Istenhez. Ragaszkodik a házastársához. Aztán hűséges az imádkozásban. Mondja tovább is, újra és újra. Imádkozik azokért, akiket az Isten rábízott. De erről majd lesz szó még itt az igehirdetés folytatásában. Aztán pontosan ebben az ige szakaszban, amelyet most utóbb hallottunk, egy másfajta megfogalmazást is találunk erre a kérdésre válaszként, hogy mit is jelent a hűség. A hűség azt jelenti, hogy az Istentől kapott értékeket arra használjuk, amire ő adta. Az a hű sáfár, hallottuk az igéből, aki kiadja a gazda háza népének a gazdától kapott eledet, a gazda utasításai szerint meghatározott időben. Minden a gazdái. A gazdái a háznép, az eledel, az uralom, a sáfár is. És a sáfár pedig bizalommal néz a gazdára, és ami feladatot kap tőle, azt elvégzi, és eközben lesz ő is egyre gazdagabb, lelkiekben, szellemiekben, és eközben lesz a helyén, és tölt be hasznos életet. Nos, ezen a mai vasárnapon a hűségnek az első jelentéséről lesz szó, tehát arról, amiről most beszéltem, majd a következő vasárnap fogunk még együtt gondolkozni. Az első jelentés, amire azt mondtam, hogy a legkézenfekvőbb az, hogy ragaszkodunk valakihez, vagy valamihez, egy felismert igazsághoz. De mit is jelent ez? Hogyan is bontakozhat ez ki a mindennapjainkban? Ezt most egy bibliai személynek az életén, szolgálatán keresztül vizsgáljuk meg. És most gondoljunk vissza az először olvasott ige szakaszokra, azokra, amelyek Pál apostolnak a Kolossébeliekhez írott leveléből hangzottak fel, és amelyekben egy bizonyos Epafrász nevezetű szeméről hallottunk. Epafrászról azt jegyezhette föl Pál apostol a levelében, hogy hű szolga. Mit tudunk hát erről az Epafrászról? Döbbenetes az, hogy igazából Epafrászról csak háromszor olvashatunk a Szentírásban, tehát tulajdonképpen nagyon kevés szó esik róla. Kétszer itt, a Kolossé levélben hallottuk mind a két ige szakaszt, egyszer pedig a Filemonhoz írt levélben, ahol éppen csak megemlíti az apostol őt. Azaz az életéről, életútjáról, a személyéről igazából nem sokat tudunk. Nem tudjuk például, hogy fiatal volt-e, vagy idős, családos volt-e, vagy egyedül szolgálta az Úr Jézust. Még abban sem lehetünk egészen bizonyosak, hogy ő maga hol hallotta az Isten szeretetéről, a Jézus Krisztus megváltásáról szóló evangéliumot. Csak feltételezhetjük azt, hogy valószínűleg, amikor Pál apostol Efézusban szolgált, akkor ment át Kolosséból Epafrász Efézusba, és ott hallotta azt, hogy Isten őt is szereti, hogy mit tett érte, és ez úgy megérintette a szívét, hogy ő is elindult az Úr Jézus Krisztus követésének az útján. Keveset tudunk hát igazából róla. De egy dolgot, ami nagyon fontos, mégis tudunk. Azt, hogy az Isten kezében igen használható eszközé vált. Istennek igen áldott munkatársa volt ő. Az eddig elmondottakból talán már kiderült az, hogy ő Kolosséban élt, és később valószínűleg ő lett a Kolosséban létrejött gyülekezetnek a vezetője. És amikor a gyülekezetben sok probléma támadt, mert tévtanítók álltak elő, ravasz, veszedelmes tévtanítók akarták szétszüleszteni a gyülekezetet, akkor Epafrász nem sajnálta a fáradtságot, hanem felkerekedett, és megkereste Pál apostolt, aki akkor éppen Rómában raboskodott, tehát börtönben volt, de elment oda Epafrász, hogy a felmerült kérdésekre tőle kérjen választ. És ott Pál fogságában így módon hosszabb időt is vele együtt eltöltött. A Filemonhoz írt levélben olyan kedvesen fogalmazza ezt meg Pál apostol, amikor azt mondja, hogy Epafrász az én fogolytársam, kedves, szeretett fogolytársam, aki megosztotta velem a börtönt is. Epafrász hű szolga. Ezt olvastuk hát róla. Mit jelent ez, hogy hű szolga? Egyáltalán az, hogy szolga. Az eredeti görög szövegben itt az a szó van, amely rabszolgát jelent. Pál tehát úgy ismerhette meg Epafrászt, mint aki az Úr Jézus Krisztus rabszolgája. És ezt azért tartja fontosnak, mert maga Pál apostol is így beszél a saját életéről, saját magáról, hogy ő az Úr Jézus Krisztusnak a rabszolgája. Többször kezdi így a leveleit, majd esetleg délután vagy este kezünkbe vehetjük a Szentírást, és megnézhetjük, hogy én, Pál apostol, vagy Pál, csak egyszerűen, és utána ez következik, hogy a Krisztus Jézus rabszolgája. Ezt, hogy rabszolga, Krisztus Jézus rabszolgája, nem szégyennek tartotta, hanem kiváltságnak. Ő tudnélik komolyan vette azt, hogy az Úr Jézus Krisztus valóban kiváltotta őt, és nem csak őt, hanem a benne hívőket is, a bűnnek a kényszeréből, a halálnak, a kárhozatnak, a pokolnak a rabságából. Nem aranyon vagy ezüstön váltotta ki a rabszolgaságból, hanem az ő drága vérén. Ahogyan azt egy másik apostol, Péter fogalmazta meg a levelében. Pál tudatában volt annak, hogy a rabszolga az ő urának a tulajdona, aki minden tekintetben hozzá van kötve, aki mindenestől tölvető, engedelmességgel tartozik az ő urának. És Pál apostol boldog volt, hogy ő Jézus Krisztustól függhet. Kész volt neki feltétel nélkül engedelmeskedni, és tudta azt, hogy a Jézus tulajdonává lett, hogy ez azt jelenti, hogy nem övé az élete, az ideje, a képességei, hanem minden az ő kiváltó, illetve megváltó urájé, és mindenben az ő rendelkezésére akart állni. És tudta azt is, hogy a Jézus Krisztus rabszolgái, azok valóban boldog emberek, nem csak ő, hanem a többiek is. Miért boldog emberek? Azért, mert Jézus Krisztus nem olyan rabszolgatartó, mint amilyenek az emberek rabszolgatartóként. Jézus Krisztus szereti a szolgáit, gondoskodik róluk, védelmébe veszi őket, értelmes és szép feladatokat ad az ő szolgáinak. És lám, amikor Epafrászra gondol, az ő munkatársára, akkor vele kapcsolatban is ez a fogalom jut eszébe. Mert ilyennek ismeri meg, hogy ő az Úr Jézus Krisztus hű szolgája, rabszolgája. Mert Epafrász is rábízta magát Jézus Krisztusra, arra Jézus Krisztusra, aki mutatja az irányt. Ő maga lett úttá. És lehet elindulni ezen az úton, lehet követni őt, azzal a szent meggyőződéssel, hogy ott van a legjobb helyünk, és az a legbiztonságosabb út számunkra, és annak az útnak a végén van az a cél, ahová, ha megérkezünk, akkor az életünk valóban kiteljesedik. Ez a Jézus ismeret segíti az embert abban, hogy feltétel nélkül merje rábízni magát. Olyan jó lenne, hogyha a mai nap folyamán, amely nap az Úr napja egyébként is, szánnánk egy kicsi időt arra, hogy megvizsgáljuk az életünket ebből a szempontból, hogy mertük-e olyan igazán rábízni az Úrra, meg a szeretteinket is. Akikért, amikor imádkozunk, akkor talán lehet, hogy összeszorul a szívünk, hogy jaj, mi lesz velünk, hiszen ha körbe tekintünk ebben a világban, akkor valóban sok minden van, aminek a láttán félelem támadhat bennünk. De nekünk ezeket a félelmeket is szabad imádságban elmondani a mi Urunknak. És szükség is van erre, hogy elmondjuk minden aggodalmunkat, hogy a szorongásainkat is megosszuk az Úrral. Azért, mert az iránta való bizalmatlanság az, ami újra meg újra be akarja fészkelni magát a lelkünkbe, és ott meg akar erősödni, és olyan szinte, mint egy féreg, amelyik ott rá. És hogyha megtelepedhet, akkor bizony a Jézus iránti bizalmatlanság nő bennünk, és akkor oda lesz a békességünk is. Olyan sokszor halljuk azt, keresztelések alkalmával is, meg talán mi is szoktuk mondani is, hogy az Úr Jézus Krisztusnak adatot minden hatalom menjen és földön. Mi ilyen Úrhoz tartozhatunk, ilyen gazdánk van nekünk. Aztán mégis hányszor van, hogy hát jó, igen, az Úr Jézusnak adatot minden hatalom menjen és földön, de azért. De mit de azért? De azért most, abban a konkrét helyzetben, amiben vagyunk, nem fogja tudni az Úr, hogy mit tegyen. Vagy annak a konkrét problémának, vagy nehézségnek a megoldásához neki nincs elég ereje, nem elég a hatalma hozzá. Vagy észre sem veszi talán ő, hogy az övéi milyen nyomorúságba kerültek, vagy közömbös lett. Ő, akiről azt mondja az írás, hogy nincsen senkiben nagyobb szeretet annál, mintha valaki életét adja a barátaiért. Ez is kevés. Ezzel sem tudta megnyerni a bizalmunkat. Mindannyiunknak harcolnunk kell az ős bizalmatlansággal, ami a szívünk mélyén megbújik. De harcoljunk. Ne nyugodjunk bele, hogy ott van, és újra meg akar erősödni. Tekintsük ellenségnek, és imádságban küzdjünk ellene. Epafrász így tekintett az Úr Jézus Krisztusra, hogy ő valóban Úr, az én Uram is, az én gazdám, akire én figyelek, mint ahogy az egyik Zsoltárban olvashatjuk, hogy ahogyan a szolga meg a szolgáló tekint az ő ura vagy úrnője kezére, úgy rátekintek, és neki engedelmeskedem. Nem azért, mert erre kényszerít, hanem azért, mert önként döntöttem így. Mert meggyőzött arról, hogy ő mindig igazat mond, és ő mindig a javamat akarja. Bolond lennék hát, hogyha nem hallgatnék rá, hiszen eddig is már hányszor megtapasztaltam az ő segítségét, hogy még mindig jó volt az, amit ő mondott, és amit ő cselekedett. Hát akkor ezentúl kérdezem is őt, hogyha eddig nem kérdeztem, vagy ha eddig is kérdezgettem azért, ezután még nagyobb bizalommal kérdezem. és nem úgy vagyok vele, hogy jó-jó, valóban keresztjén vagyok, meg hiszek én az Istenbe, de a mindennapjaimba azért ne szóljon bele. Ehelyett sokkal inkább azt kívánom, hogy csak szóljon bele az életembe. Mondja meg, hogy hol lesz a helyem, és mi lesz a legjobb nekem. Micsoda kiváltság az, hogy ilyen tanácsadónk lehet. Epafrász ennek az Úrnak volt tehát a szolgája, és hűséges szolgája, aki újra és újra rátekintett, újra és újra őt kérdezte, és Szent Lelke ereje által segítségével igyekezett engedelmeskedni. Abban, hogy Epafrász hűszolga tudott lenni, nagy-nagy segítség volt számára az, amit a Kolossi beliekhez írott levél 4. fejezetéből hallottunk, hogy milyen volt, hadd mondjam így most, az ő ima élete. És ez a másik, amit ezen a mai istentiszteleten egy picit érdemes nekünk még alaposabban megvizsgálni. Mert azt látjuk, hogy maga Pál apostol is ezt tudatosítani akarja a Kolossi belieknek. Mint ha valami ilyesmit mondana nekik, hogy nézzétek már meg, hogy milyen vezetőtök, milyen pásztorotok van nektek. Hát olyan ember ő, aki, és hadd olvassam még egyszer ezeket az igeverseket, Krisztus Jézusnak szolgálja, aki mindenkor küzd értetek imádságaiban, hogy tökéletesen, teljes bizonyossággal álhatatosan maradjatok mindabban, ami az Isten akarata. Mert tanúskodom róla, hogy sokat fárad értetek, és azokért, akik Laodiceában és Hierapolisban vannak. E két utóbbi város, melyeket itt említ, Pál apostol, Laodice és Hierapolis, Kolossé mellett voltak, és Kolosséból jutott el az evangélium ebbe a két városba is. És most mindabból, amit itt Pál apostol följegyzett, abból kiderül, hogy Epafrász nem csak a Kolossébeli gyülekezet tagjaiért, hanem még e két városban lévő gyülekezetek tagjaiért is kitartóan és álhatatosan imádkozott. Tele volt a szíve az otthoniakkal, hiszen ne felejtsük el, hogy ekkor Epafrász ott volt Rómában, ahol Pál apostol raboskodott, ott volt a börtönben. És mit lát Pál apostol? Azt, hogy ott van vele, tulajdonképpen neki is támasza is lesz, vigasztalója is ott, mellé áll, de ugyanakkor a szíve úgy tele van mindazokkal, akik otthon, Kolosséban, meg a másik két városban vannak, és naponta időt számva rá hordozza őket imádságában személy szerint is. Ezt Pál apostol is gyakorolta. Sok leveléből kitűnik az, hogy ő is név szerint imádkozott a gyülekezetek tagjaiért, főleg a börtön évei alatt. És bár ő maga is gyakorolta ezt, mégis megrendítette az a szent komolyság, az az eltökéltség és az az álhatatos kitartás, amivel Epafrász nap mint nap imádkozott, és odavitte elcsendesedésében a gyülekezetek tagjait az élő Isten elé. De meglepte Pált az is, amiért könyörgött Epafrász az imádságaiban. Nem apróságokért imádkozott, vagy leginkább nem apróságokért imádkozott, hanem azért imádkozott, hogy akik már elindultak a hit útján, azok a sokféle kísértés között is tudjanak megmaradni teljes bizonyossággal abban, ami az Isten akarata. És ez minden hívő lelki növekedésének és használhatóságának a feltétele, hogy keresse, felismerje és cselekedje az Isten akaratát. Epafrász ezért küzdött napról napra. Annyira, hogy néha még úgy tűnik, el is fáradt az imádságok végére. Hiszen ilyet is ír itt Pál, hogy tanúskodom, hogy milyen sokat fárad érettetek. És amit ő leginkább a fáradozásaiból láthatott, az az volt, hogy imádkozva, elcsendesedve és könyörögve fáradozott a gyülekezetekért. A 102. Zsoltárban olvashatjuk az Úrról azt, hogy ő odafordul a gyámoltalanok könyörgéséhez, és az imádságukat nem utálja meg. Epafrász valószínűleg ezzel a bizonyossággal könyörgött. Nem tudom, mi szoktunk-e így imádkozni egymásért, a gyülekezet tagjaiért. Vagy imádságainkban csak magunkra gondolunk, meg családunk tagjaira. Az is nagyon jó, arra is szükség van. De lám, Epafrász nem magáért, vagy nem csupán magáért imádkozott, hanem a rábízottakért, és álhatatosan, kitartóan, és újra, és újra, és azzal a bizonyossággal, hogy Isten hallja, és válaszolni fog rá, mert ő odafordul a gyámoltalanok könyörgéséhez. Aki így lesz használható az Isten kezében, mint ahogyan itt Epafrász szolgálatában, életében látjuk, az az örökké valóságnak dolgozik. Nem csodálatos ez? Hiszen Epafrász munkájának minden gyümölcse olyan volt, ami nem pillanatnyilag, hanem örökké való módon jelent meg. Hiszen akik hittek az ő bizonyságtételének, azok örök üdvösséget kaptak. Akik találkoztak a benne megjelent krisztusi szeretettel, azok Krisztushoz kerültek közelebb, és akiket ő így tudott hordozni, mint egy harcolva szinte imádságban Isten előtt, azok örökké való áldásokban részesültek. Ebben a világban, amit az önzés, a harácsolás, az embertelenség, a rövidlátás jellemez, nagy-nagy szükség van az ilyen epafrászokra, akik tudják, hogy mi végre vannak ezen a világon, tudják, hogy mire váltotta meg őket az Úr Jézus Krisztus, tudják, hogy hol a helyük és a maguk helyén, mint ahogy Epafrász is az Isten kezében használható eszközökké válnak. Olyanokká, akik valamikor a bűnszolgái voltak, de az Úr Jézus Krisztus áldozata által már szabadok. Így érdemes élni. Valahogy így, ahogyan ez az Epafrász is, aki szinte bár a nevét azt tudjuk, de mégis valamiképpen az ismeretlenség homályában marad, és ugyanakkor mégis valami módon tündökölhet az élete. Miért? Mert az Úr Jézus Krisztust tartotta urának és gazdájának, őt hordozta. És mert Jézus Krisztus hordozta az Úr Jézus Krisztus világossága volt az, ami ragyoghatott. Engedjünk a mi Urunknak, ki abban, amire Szent Lelke által, talán lehet, hogy ezekben a percekben rávilágít, hogy lehessünk mi is ebben a városban, Budaörsön, az ő világossága. Amen. 462. dicséretünket keressük meg, és az első verszakával, annak éneklésével kérjük, csak vezess Uram végig, és fog kezem. Mindenható Istenünk, meghatódva halljuk ezt, hogy Te az ilyen névtelen senkiket is, mint mi vagyunk, eszközként akarsz használni dicsőségedre és mások üdvösségére. Urunk, hadd valljuk meg, hogy valamikor hánykolódunk a két véglet között, hogy hol beképzelten elbiszakodunk, hol meg azt gondoljuk, semmire sem vagyunk használhatók. Csak éppen azt felejtjük el közben, hogy a te kezedben bármi szépre és jóra használhatókká válhatunk. Köszönjük neked, megváltó Úrunk, hogy erre szabadítottál meg minket. Bízunk ígéreteidben. Szabadíts meg minden félelemtől, hogy nem merünk rabszolgáid, elkötelezett tanítványaid lenni. Köszönjük, hogy tőled nem kell féltenünk magunkat és semminket, amit úgyis tőled kaptunk. Hadd legyen tiéd az életünk. Használj minket arra, amire akarsz. Nem magunkat akarjuk megvalósítani, hanem arra vágyunk, hogy a te örök terved, ami jó és szép, váljék valóra az életünkben. Nem akarjuk ezt nehezíteni és akadályozni. Vígy kezedbe mindnyájunkat. Töltsd meg szívünket ígéddel egészen. Töltsd meg a tőled való szeretettel és irgalmassággal. Taníts meg minket hittel imádkozni azokért, akikért felelőssé tettél minket. Kérünk, ajándékozz meg igazi fordulattal az életünkben. Ha már elindultunk az útadon, akkor bátor lépésekkel haladjunk azon előre. Ha pedig még nem, akkor hadd merjünk rálépni. Tudjuk, hogy ez az út az egyetlen, ami az életre vezet. És akiket te erre elhívsz, azokat soha többé nem hagyod magukra. Köszönjük, hogy téged követhetünk ezen. Erősíts meg minket ebben. Könyörgünk népünkért, egyházunkért, szeretteinkért. Könyörgünk az evangélium terjedéséért. Köszönjük, Urunk, ha vannak, akik minket hordoznak, és köszönjük, hogy mi is hittel hordozhatunk másokat előtted.
és bizonyosak lehetünk abban, hogy rátekintesz a nyomorultnak a kiáltására, és nem utálod meg az imádságukat. Légy mindezért áldott, Urunk. Ámen. Az Úr Jézus Krisztustól tanult imádsággal imádkozzunk most együtt.
Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg minket ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigyél minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké.
Az adakozás lehetőségét hirdetem még, az ige szavaival biztatok mindenkit, hiszen ez hála áldozatunk része, hogy mindenki úgy adjon, ahogyan előre eldöntötte szívében, ne kedvetlenül vagy kényszerűségből, mert a jókedvű adakozót szereti az Isten. Az Istennek pedig van hatalma arra, hogy minden kegyelmét kiárassza rátok, hogy mindenütt, mindenkor, minden szükségessel rendelkezzetek, és bőségben éljetek minden jó cselekedetre. Most pedig a 471. dicséretünket keressük meg, énekeljük végig mind a négy verszakával, a negyediket majd fennállva, biztosan ez is bennünket, ami Urunk Jézus Krisztusunk követésére, arra, hogy tényleg feltétel nélkül szolgáltassuk ki, merjük ki szolgáltatni magunkat neki. Mindezek után Istennek népe, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa rád orcáját az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját feléd, és adjon néked békességet. Amen. Áldás békesség, Isten nagyunk viszontlátásra, és szeretettel hívogatunk az ima órára mindenkit.